A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 180. dicséretet így fennállva, a töredelmes szívet te Uram szereted. Helyünket elfoglalva folytassuk az éneklést, a 205. dicséret első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ne szállj perbe én velem. helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és csendesedjünk el szívünkben imádságra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy azért jöhettünk, hogy téged magasztaljunk és téged dicsőítsünk, akit küldött az Úr kegyelme örök létre, győzelemre, azért, hogy szívünket felemelje boldogságos ég felé. Mert különben a mi szívünk soha fel nem tudna emelkedni, egész valónk maradna abban az állapotban, amelybe a bűn miatt kerültünk első szüleinknek, Ádámnak és Évának bűnesete folytán. Köszönjük, hogy a te igédben nagyon világossá teszed, hogy magunktól nem vagyunk képesek ebből az állapotból megszabadulni, magunkat sem vagyunk képesek megszabadítani, meg másokat sem. Ezért megvalljuk, hogy egyetlen reményünk, ó Isten, csak te vagy. Egyetlen reménységünk az, hogy eljöttél Jézus, hogy megszabadítsd népedet annak bűneiből. Ezért kérünk, hogy engedd nekünk, hogy közeledjünk hozzád, hogy színed elé járuljunk, hogy téged tudjunk magasztalni, és a veled való közösségben téged dicsőíteni a gyülekezet közösségében is, a gyülekezetben, hiszen azt mondtad, hogy ahol együtt van, a testvérek együtt vannak, te ott vagy közöttük. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezt az alkalmat, tégy bennünket valóban gyülekezetté, tégy bennünket engedelmes ige hallgatókká, hogy a szó ne csak a fülünkig érjen, hanem a szívünkig. Köszönjük, hogy a te szavad megcselekszi azt, amit elgondoltál felőle, és nem tér vissza üresen, dolga végezetlenül. Kérünk téged, Urunk, hogy védj el most minden hiába való gondolatot tőlünk, esetleg azt is, ami az úton történt, ami foglalkoztatott, vagy foglalkoztat bennünket, talán ennek a mai reggelnek is a bűneiből, rohanásából, a különféle szívünk indulatából kérünk, hogy szabadíts meg, és szabadíts fel bennünket arra, hogy ne legyen semmi gát, amit kegyelmed ne törne most át. Kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, Urunk. Kérünk téged, hogy légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, most hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Ebben az esztendőben először szolgálnak az istentiszteleten, így ezt a két éneket egyfajta újévi köszöntésnek is szánják a gyülekezet számára. Az első kórusmű tartalmát a 90. Zsoltár 12. verse foglalja össze, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsívhez jussunk. A második igéje pedig ez lehetne, dicsérem az Urat, amíg élek. A 146. Zsoltárból. Köszönjük az éneket.
Thank you.
jöjjetek, könyörögjünk. A mai igében is azt olvastuk, Urunk, hogy a te beszéded lélek és élet. Kérünk téged, hogy ezzel a beszéddel, a te beszédeddel, áldott élő igéddel szentelj meg bennünket, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek igéjét, két helyről szeretném olvasni, a János írása szerinti evangélium 6. fejezetének a 37. verséből és a 65. versből. Így hangzik a két ige: minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jön, és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És mondta Jézus: azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én Atyámtól van megadva neki. Amen. Kedves testvérek, két héttel ezelőtt a hétfő esti Biblia ismereti órán, ahol a római levelet vesszük sorba, a 8. fejezet következett, és azzal kezdtem, hogy mielőtt még a testvérek kinyitották volna a Bibliájukat, megkérdeztem, hogy na így kapásból ki tud igéket mondani a Róma 8-ból. És azt kell mondjam, hogy majdnem minden általunk ismert és nagyon fontos ige előjött, így a testvérek emlékeztek arra, hogy mit olvasunk mondjuk a Róma 8.28-ban, vagy a Róma 8.32-ben, és most az jutott eszembe, hogyha így a testvéreket megkérdezném, hogy mi van a János 6-ban, persze most előnyben vannak azok, akik eszerint olvassák a Bibliát, mert a kalauzunkban most tudni kell, hogy például ez a mai napi igénk is, amit lekcióként hallottunk. De hogyha most nem ez lenne a kalauz szerinti ige, vagy valaki nem a kalauz szerint olvassa az igét, akkor úgy tudnánk-e felelni arra, hogy mi van a János evangélium a 6. fejezetében. Hát most nem akarok, hogy itt várni arra, míg a testvérek válaszolnak, de bizonyára nagyon sokan tudnák, hogy itt beszél arról Jézus, hogy én vagyok az életnek kenyere. Szóval a 6. fejezetet általában úgy ismerjük, hogy ez a kenyérről szól. Először arról a kenyérről, amelyet Jézus az 5000 embernek ad, utána pedig arról a kenyérről, aki ő maga, hiszen ő átvált rögtön egy lelkire, hogy én vagyok a mennyei kenyér, a ti atyátok a mannát tették a pusztában, de meghaltak. De aki abból a kenyérből eszik, amit én adok neki, az nem fog megéhezni. De testvéreim, hogyha így egybe elolvassuk a 6. fejezetet innen, akkor meglátjuk azt, hogy van itt egy másik gondolat, amit sokkal kevésbé ismerünk, és utána néztem, általában ezzel sajnos az írásmagyarázók se nagyon foglalkoznak. Pedig nézzük csak meg, hogy mi az a 2-3 igevers, ami keretet ad az egész János evangéliuma 6. fejezetének. És majd meg fogjuk látni, hogy tulajdonképpen, mint a zeneműben, ahol a fő dallam mindig visszatér és mindig ismétlődik, ez a gondolat mindig visszatér és mindig ismétlődik az egész fejezetben. Figyeljük csak meg, hogy miről szól a 2. vers innen: és nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett. És ugyanennek a fejezetnek a vége felé ezt olvassuk: ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Tehát azzal kezdődik a fejezet, hogy Jézushoz nagyon sok ember megy, tömeg, így lehet mondani. A végén meg azt olvassuk, hogy miután Jézus beszél önmagáról, utána azt olvassuk, hogy ettől fogva pedig nagyon sokan lemaradtak, egészen annyira, hogy odafordul Jézus a tanítványokhoz, és megkérdi tőlük, hogy hát ti is el akartok menni. Hát már csak szinte ti maradtatok, hát ti is el akartok menni. És akkor Péter azt mondja, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Tehát ez a fejezet, testvéreim, végig arról szól tulajdonképpen, hogy miért, kik azok, akik Jézushoz jönnek, miért jönnek Jézushoz, és meddig maradnak nála. Mert ez ma is nagyon aktuális, testvérek, hogy kik jönnek Jézushoz. Aztán nagyon aktuális az, hogy miért jönnek ő hozzá, és sajnos ma is így van, hogy meddig követik őt, és meddig maradnak nála. Mert Jézus Krisztus azt akarja, hogy úgy kövessük, hogy ő egészen a célba tudjon bennünket bevezetni. Hogy a célnál meglegyen az az örömünk, hogy színről színre látjuk őt, akit eddig hitünkkel ragadtunk meg. Először is, testvérek, hadd szögezzem le ennek az igének a kapcsán, hogy jó, hogyha megjegyezzük, hogy a Krisztus egyházát soha nem az jellemzi, hogy az lenne a döntő, hogy hányan vannak. Ez csak a mi földi gondolkozásunkat inspirálja, vagy jellemzi. Figyeljük meg, ha van egy csendes hét, van egy hétvége, van valamilyen csendes nap, akkor mi szokott lenni a kérdésünk? Hányan voltak? Aztán úgy eldöntjük, hogy hát ha sokan voltak, az jó. Hát ha kevesen voltak, hát kevesen voltunk, hát akkor az már tulajdonképpen nem is olyan jó. Azért, testvéreim, az Isten igéje mindenütt azt mondja, hogy soha nem az minősítette, hogy mi egyház, hogy mi igaz és mi nem, hogy Krisztusnak az ügye hogy áll ezen a földön, hogy hányan vannak. Egyrészt azért, mert ezt mi emberileg nem is látjuk. Emlékszünk Illés történetére, mikor Illés azt mondja, hogy hát én vagyok az utolsó mohikán, aztán, ha én meghaltam, velem elvész az egyház. Azt mondja erre neki az Úr, hogy még 7000 ember van, aki nem hajtott érdet a Baálnak. Hát aztán Illés szétnéz, hát hol van az a 7000 ember? Vagy amikor Pál apostol elmegy Korintusba, nagy félelemmel, mert hát Korintusba, hát mindenüvel lehetne vinni az evangélium, de ide minek? És akkor az Isten azt mondja neki, hogy de nekem sok népem van ebben a városban. Majd ezek ki fognak jönni, majd ezek elő fognak jönni, majd Korintusban lesz gyülekezet, majd lesznek hívők. Jézus Krisztus az övéit, az ő seregét kicsi nyájnak nevezi. Ugye? Tehát soha nem a tömeg a döntő, hanem az, hogy kik követik az Úr Jézus Krisztust. Ennek az igének a nagy kérdése, testvérek, az, amit olvasunk, hogy a nagy tömegek, azok miért mennek Jézushoz? Jézus maga fejti meg nekünk itt az igében, még csak sokat nem is kell rajta gondolkodnunk, ő maga mondja, hogy csak azért jöttök, mert ettetek a kenyerekből. És ezek az emberek le is fognak maradni. Ezek az emberek lesznek azok, akik megbotránkoznak, akik belekötnek, így mondta valaki a múltkor, hogy a műkákán is műcsomót keresnek. Ismerős a kifejezés? Ezek az emberek lesznek azok, akik valami miatt azt mondják, hogy hát akkor mi többet nem megyünk. Aztán szépen lemaradnak, hát nem szépen, de lemaradnak. Azért, mert valami kell nekik Jézustól. De azok fognak megmaradni, testvérek, Jézus mellett mindig, akiknek nem valami kell Jézustól, hanem maga Jézus kell. Ezért írtam ki ezt az éneket, hogy csak te kell lesz én, Uram. Benned mindent meglelek. De nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy valami Jézustól. Úgy, mint a kisgyerek, most már én az unokáimon tapasztalom, múltkor, mikor meglátogattuk őket, a nagyobbik azt mondja, hogy papa, csak tedd ide ki az asztalra, amit hoztál. Letakarított. Csak nyugodtan tegyél ide mindent, amit hoztál. Mert hát a gyereknek az a fontos, hogy mit ad valaki, vagy mit viszünk. Hát persze lehet, hogy vagy remélem én is, hogy aztán mi is fontosak vagyunk. De ezek az emberek maradtak el, akiknek Jézustól kellett valami. Valamit intézzen el, valamit rendezzen el. Valamiben pillanatnyilag segítsen, csak olyan tüneti kezelés kell, de nem igazi belső gyógyulás. Tehát nem az, amiről az énekíró úgy ír, hogy ad, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belőle. Akinek meg az életnek beszéde kell. Azt mondja Péter, hogy hát kihez mehetnénk? Az életnek beszéde van nálad. Ugye azok, akik kenyérért mentek, azok lemaradtak. akiknek meg az íge kellett, azok megmaradtak. Ezt meg is fordíthatnám, testvérek, tehát onnan tudjuk, hogy valóban Jézus Krisztusnál vagyunk, hogyha nekünk az Isten igéje fontos. Mert mást megtalálunk másutt is. De az Isten igéjét azt nem, az csak Jézusnál. Mást lehet keresni másutt is. De az igét az csak Jézusnál. Azt mondja Péter, hogy örök életnek beszéde van nálad. Az ige arról szól, ahogy mondtam, testvérek, hogy tulajdonképpen kik jönnek Jézushoz. Jézus megfejti, hogy azok, akiket az Atya vonz, akiket az Atya neki adott. De először hadd szóljak arról a nagy bibliai igazságról, testvérek, hogy ennek az, a Bibliának nem is az a legnagyobb üzenete, hogy ki jön Jézushoz. Hanem a Biblia a legnagyobb üzenete, hogy Jézus jött el hozzánk. Ézsaiásnál van az a szép ige, valahol a 64. fejezetben, azt hiszem, amikor Ézsaiás úgy vágyakozik, és azt mondja, hogy bárcsak szét megszakítanád az eget, és leszállnál. És csodák csodája, ez megtörtént. Isten szétnyitotta az eget, és leszállt a dicső király hozzánk az üdvnek hajnalán. És eljött Jézus Krisztus testben, hogy megszabadítsa népét annak bűneiből. Először arról beszél a Biblia, hogy Jézus jött el hozzánk. Aztán beszél arról a Biblia, hogy miért jött el Jézus. Azért jött, hogy megkeressen. Azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. És azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Határozott céllal és mennyei küldetéssel jött a mi Urunk hozzánk. Miért, testvérek? Mert különben az ember számára más megoldás és más segítség nem lenne. Vagyis azok az emberek, akik elmennek Jézustól, egy ilyen szalmalánk hitük van, úgy ideig, óráig hisznek, követik, úgy, mint a magvető példázatában, hogy egy darabig megy a dolog, de aztán megszűnik a követés, a nagy odaszánás, a nagy fellángolás, vége ennek. Azért, testvéreim, mert ezek az emberek nem értik, hogy Jézus mennyivel többet kínál, mint amire mi gondolunk, vagy gondolnánk. Tehát aki az életnek beszéde miatt jön Jézushoz, az megérti ezt, hogy Jézus valami olyat kínál, ami sokkal több, mint amit én gondolok, vagy várok. Ha csak valaki a kenyeret várta, az megkapta. De ha valaki a mennyei kenyeret várta, az életnek beszédét várta, az maradt igazán Jézusnál, testvérek. Emlékszünk, hogy a samári asszony történetében is ezt akarja Jézus elmondani, amikor az asszony a vizet kérné. Ó, de jó lenne az a víz, hogy nem kéne ide jönni meríteni. És akkor Jézus azt mondja, hogy de én egy másfajta vízről beszélek. Egy másfajta szomorúságról, egy másfajta megelégítetésről, egy másfajta betöltekezésről. Én nem arról, amiről te beszélsz. Testvérek, nézzük meg ezen a mai alkalmon, hogy tényleg az kell nekünk, amit Jézus igazán adni akar? Tényleg a bűneink bocsánata kell nekünk? Tényleg az Isten igéje érdekel bennünket? Vagy csak egy kis megnyugvás? Azt mondja nekem a múltkor valaki, hogy tetszik tűnni, szeretek templomba menni, mert jó az a kis békesség. Hát persze, itt azért nem veszekszünk, meg itt nincs nagy hang. Egy kis nyugalom, egy kis békesség. Na de ugye csak ezért jönni? Jó egy kis bé. Hát zárja be a szobát otthon, legyen egymaga, aztán ott is körülbelül annyi. Telefont hagyja kint, meg a számítógépet, meg minden. Körülbelül annyi nyugalma vagy békessége lesz. De Péter nem azt mondja, hogy egy kis békességet kívánok, vagy egy kis nyugalmat, hanem azt mondja, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Az idéglenes követők, azok mindig csak azt sorolják, hogy mit adjon az Úr. Mindig a körülményeiket akarják megváltoztatni. Jézus állandó követői, akik ott is maradnak, azok nem a körülményeikben akarnak változást, hanem mindig saját magukban. Ugye? Add, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Azt mondja a Zsoltár író, hogy Uram, vizsgálj meg engem, és nézd meg, van-e nálam a hamisságnak valami útja? És nem azt mondja, hogy hát jó lenne, hogyha a körülményeimben valami változás lenne. Ha nem ilyen lenne ez, meg az, meg jobbak lennének a kapcsolatok, meg nem olyan lenne ez a világ, amilyen. Aki Jézushoz jön, az meg azt mondja, hogy jó lenne, ha nem olyan lennék, mint az előtt. Új szívet adj, Uram, én nekem. Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet, mely Jézusom, te lakhelyed. Tehát ne az kelljen, amit gondolunk Jézus felől, hanem amit valóban akar adni nekünk. Az Isten gyermekei számára, testvérek, ez az ige szakasz, amit ma olvastunk, egy nagyon nagy evangélium. Egy nagyon nagy biztatás, egy csodálatos bátorítás, egy hatalmas erőforrás. Mert Jézus Krisztus ugye először is hívja magához az embereket. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Miért mondja azt Jézus, hogy jöjjetek én hozzám? Azért, mert mindenhova megyünk, mert mindent megpróbálunk, vagy kipróbálunk, míg hozzá eljutunk. Vagy esetleg hozzá el se jutunk. Az ember mindenüve megy, figyeljük meg. Mindenben keres. Talán ott van, talán itt van. De nincs sehol. Örök életnek beszéde, az nálad van. Jézus tehát mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a mai igény kell mondja, hogy nem fog menni mindenki. Mert van, aki hallja, van, aki nem hallja. Van, akiben munkája az atya, az, hogy igen, menj Jézushoz, másikban meg nem munkája. De ez nem ment meg bennünket a felelősségtől, amit a Lukácsban úgy olvasunk, mikor Jézus azt mondja, hogy de te nem akartad, te ellenálltál. Én össze akartam gyűjteni a te fiaidat, te hallottad az Isten igéjét, és nem mozdultál rá. Nem lett számodra életnek beszéde. Nem lett számodra örök ige, fakadó forrás, mennyei kenyér, lelki táplálék. Nem lett, mert nem akartad. Mert esetleg még ki is gúnyoltad. Ilyen is van. Nevettél az egészen. Ugye? Vagy lemaradtál Jézustól, mert és valamire ráfogtad. Ugye? Ó, hát ilyenek a papok. Hát nekem nem kell az egyház, mert. És akkor jön valami külső, jön valami, sokszor valami egészen piti dolog. Egyszer egy ismerősöm azt mondta, hogy nem kell az egyház, mert kapott egy pénzt, és papírruhákat vettek rajta. Hát egyrészt nem az ő dolga mondjuk megítélni, hogy mit vesznek rajta, az már annak a dolga, aki ezt csinálja, az azért fog felelni. Ő meg azért, hogy valami mögé rejti, hogy de te nem akartad. Ezért keressétek az Urat, amíg megtalálható, mert Jézus Krisztus azt mondja itt az igében, amit hallottunk, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Aki én hozzám jön, azt nem küldöm el. Csak az a kérdés, hogy jössz-e Jézushoz. Hívása hangzik az íge, hogyha szól. E drága szóra szíved miért nem válaszol? Tehát először is, testvéreim, nagyon jó jegyezzük meg, hogy bennünket az ítélet napján Isten számon fog kérni, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Mit jelent ez a mi számunkra, testvérek? Először is azt jelenti az ember számára, hogy nyitva az út. Nem mondd azt, hogy ilyen állapotban nem tudok menni, így nem tudok menni. Nem mondd azt, hogy így nem fogad el az Úr. Mert jöhet semmit nem hozva. Mesztelen, majd ő felruház. Árván, majd ő megszán. Jöhetsz úgy, ahogy vagy. Micsoda evangélium, nem? Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Kin van a felelősség az emberen? Mert Jézus megmondta, hogy aki én hozzám jön, és nem fog menni mindenki. De testvéreim, a hívők számára ez az ige azonban jelent csodálatos üzenetet és csodálatos biztatást. Tudnék, Isten rábízza aztán a hívőre, hogy ő is hívjon, hogy ő is mondja az igét, hogy ő is tegyen bizonyságot, hogy ő is menjen szerte világra, és hirdesse az evangéliumot. És hogyha a hívő ezt az igét nem ismeri, és nem tudja, akkor ha nem jön senki, akkor azt mondja, hogy hát eredménytelen a munkám. Valamit nem jól csináltunk. Hányszor hallom én ezt, testvérek? Mikor valaki azt mondja, hogy hát hányszor hívtam a rokonomat, és mégse jött, meg se mozdult. Valamit nem jól csináltam, biztos. Hányszor akartam megtéríteni, és nem tért meg. Ezt aztán ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hát hagyja Jézusra. Hagyja Jézusra. Valamit nem jól csináltunk. Hányan tértek meg? Aztán, ha nem sokan, hát akkor valami baj volt. Az evangélizátor nem olyan jó volt. Ugye, hát legközelebb majd jobbat kell hívni, legközelebb majd nagyobb nevűt kell hívni, majd arra meg fognak térni. Nem, testvérek, ha valaki ismeri az Isten igéjét, akkor tudja, hogy az Isten hatalmában van, ne sikerorientált legyél, hanem szolgálatorientált. Mert mi sajnos sikerorientáltak vagyunk. Az Isten igéje meg arra akar megtanítani, hogy mi engedelmesek legyünk. Ugye? Hogy oda menjünk, ahova ő küld. Hogy azt mondjuk, amit ő mond. Azt mondja Pál apostol a gyülekezetnek, hogy testvérek, imádkozzatok, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor. Ó, mennyi mindent tudott volna az apostol mondani. Többet, mint mi itt az egész templom meg a gyülekezeti termek együtt véve, testvérek, tudunk mondani az igéről. És mégis azt mondja, hogy testvérek, könyörögjetek. Mert ha nem adatik szó a számnak megnyitás, akkor végem van. Akkor semmi az egész. Ugye értjük? Azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy te csak munkaorientált legyél. És ne úgy mérj valamit, hogy sikerült vagy nem, sikeres vagy nem, hányan jöttek vagy hányan nem. Én úgy nem szerettem, ezért nem szeretem a mega evangelizációkat, ugye? Mert azt nézik, hogy hányan jöttek le a fűre, ami a stadionból például, ugye? Hányan jöttek le? Aztán kérdem, hol vannak ezek, akik lejöttek? Hát aztán kiderül, hogy sehol. Mert lejöttek azért, mert a szomszédom is lejött. Hát lementem, mert ígértek egy tollat, meg egy jegyzetfüzetet, vagy nem tudom mit. Lejöttem, mert kapok ezt. Aztán nincsenek sehol. Azért jöjjünk, mert életnek beszéde van nálad. Ez a hívőknek, testvérek, továbbá azt is jelenti, hogy ha Jézushoz jöttünk, semmi okunk a kérkedésre. Semmi okunk a dicsekvésre, egyébként az Efézus 2:8 ugyanezt mondja, hogy nem mi értünk el valamit, nem mi jutottunk el oda, hanem ő jött elénk, és ő karolt át bennünket, és vonzott magához. Semmi okunk a kérkedésre, de minden okunk megvan a hálára. De minden okunk megvan a hálára, hogy Jézus Krisztus szeretett engem, és önmagát adta értem. Amikor Calvin ezt a ige helyet magyarázza, a kommentárban meg lehet nézni, azt mondja, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az atya úgy szólván kézből kézbe adja fiának a hívőket. Tehát a hívőknek ez egy hallatlan nagy öröm, hogy én jó kezekben vagyok. Azt mondja, az atya kéz, mint egy kézből kézbe adja fiának a hívőket. És Jézus is erről beszél, hogy én a hozzám jövőket megtartom, sőt, feltámasztom azt az utolsó napon. Tehát Jézus Krisztusnak a hatalma és az ereje nem erre a földi létünkre korlátozódik, és aki ezt nem érti meg, megint csak nem jön, megint csak le fog maradni. Mert tulajdonképpen ezek az emberek addig akartak Jézushoz jönni, míg kenyeret ad. Még egy kis reményt, még egy kis vigasztad, de aki igazán Jézusért jön, az tudja, hogy az ő hatalma és az ő ereje az én nyomorult porsátorom fölött sem kevesbedik meg, hanem feltámasztom azt az utolsó napon. Mint ahogy Jób azt mondja, ugye tudom az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Mert az életnek beszéde ezt jelenti, hogy nem csak ebben a földi létben, hanem a halálom után is van reménységem, élő reménységem, és még az én portestem, megváltott testemnek is van reménysége, mert feltámasztom azt az utolsó napon. Ezért jó Jézushoz jönni, őt követni, ő benne maradni, őt szemlélni, mert nála van az élet beszéde. Akik követjük az Úr Jézus Krisztust, adjon nekünk Isten még több elszánást ebben, még több odaszánást, adjon nekünk Isten még több bátorítást, még több erőt ehhez, és még több hálát a szívünkbe, hiszen egész éltünk sem lesz elég zengni az ő dicséretét. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te, aki hívtál bennünket szent hívással, köszönjük, hogy üdvözítő vagy és megtartó vagy, mert meg is tartasz bennünket minden időben. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy kérhettük, hadd lehessünk engedelmes, neked élő gyermekek. Azért, mert hozzánk van kötve az engedetlenség, a szófogadatlanság, az igenélküliség. Engedd, hogy mi is így gondolkozzunk, mint Péter. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Csak te tudod adni azt, amire igazán szükségünk van, ami megtart bennünket, ami naponkénti eledelünk lehet. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus, hogy semmi el ne vonjon tőled, le ne maradjunk a követésben, hanem célba érjünk veled, abba a boldog célba, amelyet te tűztél ki, ahova te vársz bennünket, ahol színről színre láthatunk majd téged. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetet, kicsinyeket, nagyokat, kérünk betegeinkért, gyászolóinkért, Urunk. Kérünk téged, vigasztald a szomorú szívőeket, áld meg a munkába, iskolába menőket. Kérünk téged, áld meg szeretteinket közelben és távolban, egész népedet, egyházadat, Urunk, ezen a földön. Tégy bennünket sóvá, kovásszá, világossággá, hogy ebben az elvetemült világban, amely nem akarja hallani a te igédet, amely nem akar hozzád jönni, nehogy miattunk nehogy vád érjen bennünket, hogy miattunk nem látott meg téged, mert mi elmulasztottuk a bizonyságtételt. Ezért kérünk téged, hogy adj nekünk lehetőségeket arra, hogy rólad szóljunk, bizonyságot tegyünk rólad, a te igédről, te evangéliumodról. És kérünk téged, hogy hallgass meg könyörgésünket, amit most csöndben mondunk el feléd és neked. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, záró énekül a 468. dicséretet énekeljük az áldásra készülve. A 468. énekünk így kezdődik, zengd Jézus nevét, zengd világ. Thank you. Jézus Krisztus mondja, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amen.